Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az ember fiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, ő nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Az ítélet ez. A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Nézzétek el nekem, hogy ezzel kezdem, de hiányoztok. Egyszerűen rossz így, nem jó így, egy üres templomba lenni, hiányoztok. Sokkal jobb lenne, ha itt lennétek, elmondhatatlanul jobb lenne. De most nyilván nem erről akarok beszélni, de hát enélkül el se bírom kezdeni, ezt el akartam mondani rögtön a legelején, és miután ezt elmondtam, akkor már most azt is el tudom mondani következő, csak mondatocskaként, hogy de legalább így. De legalább akkor így tudunk találkozni, legalább akkor így történhet köztünk és velünk együtt valami. A mai evangéliummal összefüggésben szeretnék rögtön a közepébe vágni. Mégpedig azért, mert az evangéliumi szakaszunk közepén is van egy picinke mondat, amiután sok mondatot hallunk, ez pedig így szól, az ítélet ez. És most kezdésként rögtön a közepébe vágva erről szeretnék szólni. Az ítélet ez. És hogy halljuk, hogy az ítélet mi, meglepődhetünk azon, hogy az evangelista hogyan írja le Jézus szava nyomán az ítéletet. Tulajdonképpen nem valamiféle vádaskodásról van szó, nem is valamiféle ujjalmutogatásról, hanem egyszerűen csak az ítélet az, és utána azt halljuk, hogy mi kik vagyunk és milyenek vagyunk. Hogy kik vagyunk, hogy milyenek vagyunk, hogy mit tudunk tenni, hogy mit tudunk elmulasztani. Összefoglalva azt mondhatnám, az ítélet az, hogy az ember találkozik a valósággal. De ez mit jelent, mert ha csak ezt a mondatot mondom, mit jelent az ítélet, amennyiben az az, hogy találkozzunk azzal, ami van. Az ítélet az, hogy az ember találkozik majd önmagával. De úgy, ahogy vagyunk. Az ítélet az, hogy találkozom azzal, amit tettem. Az ítélet az, hogy találkozom azzal, amit elmulasztottam. Az ítélet az, hogy találkozom azokkal, akikkel nem bántam jól. De az ítélet az is természetesen, hogy találkozom azokkal, akiket tudtam szeretni. Az ítélet az, hogy nagyon világosan, napfénynél világosabban látom az egész élet utamat, hogy látom a döntéseimet, hogy látom az életem következményeit. Az ítélet az, hogy egyszer csak oly világossággal találkozom, nem csak azokkal, akiket egész közvetlenül és szorosan ismertem, hanem bárkivel. És átélhetem azt, hogy nem vagyunk idegenek. Az ítélet tehát az, hogy találkozunk a realitással, a valósággal, ahogyan az evangéliumban, abban a néhány mondatban itt megjelenik, hogy az ítélet az, és mondhatnám ezt anélkül, hogy remélem ez bárkiben szorongást keltene, de az ítélet az, hogy már nincsen sötét. Hogy sötétség nélkül az ember látja az életét, és látja Istent. Hogy az ítélet az, hogy találkozunk Jézussal. Az ítélet az, hogy találkozunk Istennel. És önmagában ez a találkozás a világosságban, amiben nincsen sötétség, na ez aztán az ember számára nagy kihívást jelent. Mert itt ezen a földön, ahogyan elhangzik a néhány mondat, hogy mi is az ítélet, ezen a földön az ember akarva, akaratlanul, tudva és tudatlanul, kisebb és nagyobb mértékben ragaszkodik a sötéthez, mert a sötétben próbálunk elbújni és elrejtőzni és nem látni és nem tudatosítani. Az ítélet pedig az, hogy egyszerűen csak látunk mindent úgy, ahogy van, és mindenkit úgy, ahogy van, és már nincsen sötétség. Ez az első gondolat, és azután a második gondolat, hogy ezért aztán megvan a sötétség kísértése mindegyikünk életében, hogy ha valamit nem akarunk megnevezni, valamit nem akarunk látni, valamit nem szeretnénk tudatosítani, hogy akkor elrejtőzzünk a sötétségben. Vagy hogy megpróbáljunk a sötétségben élni és utat találni. Olyan megrendítő dokumentumfilmet láttam nem is olyan régen, még a rendszerváltás előtt, ahogyan Erdélyből sokan próbáltak átszökni a zöld határon, és azok, akik átszöktek, ők nyilatkoztak erről az élményükről, és olyan megrendítő volt hallgatni, hogy persze, hogy meg kellett várni, míg sötét lesz, hogy ne lehessen őket észrevenni, és persze, hát volt térkép, és készültek, amennyire lehetett, és na de a sötétben kellett menni, és sokszor, nem is ragozom, és sokszor történt az, hogy miközben a sötétben mentek, aközben átmentek Magyarországra, de nem tudván, hogy most jó helyen vannak, és hogy most már célba értek-e, vagy nem, visszakanyarodtak, és mire fölkelt a nap, már megint ott voltak, ahonnan elindultak. Hogy sokan, hogy mentek a sötétbe, egyszer csak addig-addig mentek, és olyan sokat mentek a sötétbe, mindig a sötétbe, hogy egyszer csak már nem Magyarországon voltak, hanem Kárpátalján. Hogy milyen az, amikor egyszer csak úgy följön a nap, és rájövök, hogy tulajdonképpen a sötétbe eltévedtem. Hogy megpróbáltam a sötétbe előre jutni, de eltévedtem. És ezért az ember számára mindig is nagy kísértés, hogy azért, hogy dolgokat ne lásson, hogy magát ne kelljen látnia, az életének dolgait ne kelljen látnia, azért megpróbál a sötétben menni. És az ember a sötétben könnyen elvész. És ezért így szól a második gondolatunk, hogy az embernek van egy naivitása. A naivitás így szól, hogy igen, sok minden van, amit szeretnék sötétben tartani, vagy magamat a sötétben elrejteni, de az ember a sötétben nem elrejtőzik végeredményben, hanem elveszik. És az nem ugyanaz, hogy elrejtőzünk, vagy elveszünk. És a harmadik gondolat akkor, és itt nézzétek el, egy pici listát fogok mondani, épp csak megnevezgetem őket, hogy mikor erről beszélünk, hogy a sötétség, hogy az ember már nem látott jól, hogy ennek milyen sokféle formája van, hogy milyen sokféleképpen tudhatunk megpróbálni elbújni a sötétben, illetve nem látni az életet, a valóságot úgy, ahogy van, a realitást, magunkat és Istent, hogy ennek milyen sokféle formája lehet, ezt szinte semmi más nem akarnék, csak egymás után megnevezgetni őket. Hogy hátha magunkra ismerünk, egyikben, másikban. És akkor nagyobb lesz a világosság bennünk. Az első így szól, hogy be tudjuk csukni a szemünket. Ugye van az úgy, nézünk valami filmet, és ott történik valami, főképpen ha az egy dokumentumfilm, és az ember úgy érzi, hogy ezt ő nem bírja látni, becsukom a szemem. És hogyha többen nézünk egy filmet, olyan is történik, hogy valaki szól nekünk, és azt mondja, hogy szólj, ha már vége. És akkor megpróbáljuk az életet úgy folytatni tovább, hogy az a valóság, amivel kapcsolatban becsuktuk a szemünket, hogy akkor az tulajdonképpen nincs, mert attól megkíméltük magunkat. Nehogy félreértsétek, ha valaki éppen valamit nem bír, hát csukja be a szemét. Mert van olyan. De az életünknek az a taktikája, hogy mindig becsukjuk a szemünket, akkor valamit érdemes volna látni, az talán már sok a sötétségből. Mert amikor becsukom a szemem, megkímélem valamitől magam attól, hogy azt lássam, de kétségkívül egy sajátos sötétség borul akkor rám. A második, amikor nem nézek oda, és így válok vakká, és így borul rám valamiféle sötétség. Mikor fiatal emberként barátaimmal, mozgássérült embertársainknak próbáltunk emberi módon barátai, társai lenni, és jöttünk, mentünk az élet útjain, közös tapasztalatunk volt az, hogy ahogy éppen mondjuk toltam valakit a kerekes székben ülve, és olyan valakit, akinek esetleg még a levegőt is úgy kellett adni, és hogy jön egy édesanya a gyerekével, és egyszer csak, hogy mondja, halló távolságban is vagyunk, nem csak látó távolságban, és az anya észlelő, hogy a gyereke persze nézi ezt a valamit, a valakiket, hát ilyet még nem látott, és akkor az anya fogja, elhúzza a kezét, és azt mondja, ne nézz oda, kicsim! Ez is a sötétségnek valamiféle formája. Ne nézz oda, kicsim! Nem akarom hosszan, gyerünk tovább. A harmadik, amikor valaki eltakarja az arcát. És ez valóságosan és szimbolikusan is még többet is jelent, mint amikor az ember csak becsukja a szemét. Egészen az arcát eltakarja, mintha azt fejezné ki, hogy nem vagyok ott, és nem vagyok itt. És legszívesebben az, amit az arc kifejez, hogy én ez vagyok egy személy, hogy legszívesebben ezt most eltüntetném. Az ember eltakarja az arcát is, nehogy valakit valamit lásson, ami pedig van. A negyedik így szól, hogy amikor az ember úgy választja a sötétet, akarva, akaratlanul, tudva, tudatlanul, hogy csak valameddig kíván látni. Tehát például csak mondjuk egy ösztönkésztetésemig kívánok látni, vagy mondjuk csak az igazamig kívánok látni. Vagy csak a sérelmemig akarok látni, vagy csak önmagamig akarok látni, vagy csak a családomig akarok látni, vagy csak a baráti körömig akarok látni, vagy csak azokig a csoportokig akarok látni, amelyeknek tagjai vagyok, és amely csoportokra azt mondom, hogy ezek jó csoportok, hogy csak azokat a közösségeket akarom látni, amelyekre azt mondom, hogy ezek számomra elfogadható közösségek. Hogy csak a saját felekezetemig akarok látni, csak a saját nemzetemig és népemig akarok látni, hogy csak a saját országomig vagy földrészemig akarok látni, hogy talán csak eddig a világig akarok látni, amit most az alatt értem, hogy csak eddig a földig. Olyan gyönyörű, hogy Szent Ágoston azt mondja, hogy hát ha van valami, ami le tud nyűgözni, egy fogyhatatlan csodálattal, kíváncsisággal, ámulattal tölt el, az a csillagos ég fölöttem. És milyen érdekes, hogy pont amikor ránk borul a sötét, és azok a pici csillagok, hogy már az a pici fény is mit tesz az emberrel, egyszer csak átéljük azt, hogy mennyivel több is van. És hogy egy pici fény is elég azon a nagy sötét égbolton, hogy az ember ne csak valameddig akarjon vagy tudjon látni, hanem tovább. Azután a következő. Tudunk színvakok is lenni. A sötétségnek, a vakságnak sajátos formája. Nehogy valaki, aki éppen színvak, most megbántódjék, nem kritika akar lenni, ezt ne együttérzéssel mondom, hogy bármelyikünk képes a szónak átvitt értelmében színvakká lenni. Van egy nagyon híres snooker játékos, aki színvakon játszik, miközben ott különböző színű golyók vannak. És például neki a pirosat és a barnát nagyon nem könnyű megkülönböztetni. És nem egyszer, amikor játszik, a játékvezetőt meg kell kérdeznie, hogy ez most piros-e vagy barna. Döbbenetes. De ő egy világbajnokról beszélünk. És milyen zseniális, hogy valaki fölismeri, hogy színvak, tudja, hogy hajlamos lesz bizonyos színeket összetéveszteni. Ugye értitek, miről beszélek, hogy sokféle színt össze tudunk téveszteni. Értékeket össze tudunk zagyválni, keverni, valami értéket összekeverünk valami értéktelennel, az ember erre képes. Átvitt értelemben színvakká tudunk lenni. És milyen nagyszerű dolog egy világbajnok, aki színvakként világbajnok, és azt mondja, kérem a bírót, mondja már meg nekem, hogy most itt melyik a barna. Ez nem mindegy, hogy most barna vagy piros. A következő, hogy hogyan tudunk a sötétségbe elveszni, ez pedig képesek vagyunk csőlátóvá válni. Érdekes a csőlátás, a farkasvakság. Érdekes a csőlátás, mert aki például a csőlátásban van, nagyon világosan láthat pont előre, de mondjuk nem lát oldalra. De nagyon világosan láthat valamit, ami pont az orra előtt van. És egyáltalán nem lát valamit, hát ami pedig ugyanúgy létezik, csak egy kicsit erre van, vagy arra van. Ezért amikor valaki csőlátóként megkérdezzük őt, világosan látsz? Nagyon világosan látok, az igaz, de a valóságnak csak éppen egy szűk részét. A következő, ez a hetedik, nagymamám jutott eszembe, akitől ezt a kifejezést hallottam, hogy az ember képes erre, amit így mondott az én nagymamám, hóvakság. A nagymamám Budapest ostroma alatt sokakkal a családjával lent volt az óvóhelyen. Napok, hetek teltek el a sötétben, és amikor föl lehetett jönni, a nagymamám, akinek addig kitűnő volt a szeme, ahogy följött és hirtelen a hóról visszaverődött a fény, egy életre elromlott a látása. Attól kezdve szemüveget kellett hordani, és mikor én unokaként, gyerekként kérdeztem, hogy nagyi, neked miért van szemüveged, akkor elmondta, hogy ez hóvakság. Hát így mondta nekem. És milyen érdekes, hogy most megint átvitt értelemben ez mit jelent? Hogy az Isten fénye az embert sosem teszi elvakultá. Az Isten fénye az embert nem vakítja el, de kétségkívül az Isten fénye valamin itt ebben a világban meg tud törni. És már ebben a sajátosan megtört formában tényleg tudunk elvakultak lenni. Tényleg el tud az a fény vakítani bennünket. És mi azt gondoljuk, hogy az Isten fénye, de az már nem Isten fénye, az a fény már megtört valamin. Valami, most mondjuk így egyszerűen szólva, valami nagyon evilágin, valami nagyon emberin. És attól mi elvakultá tudunk lenni. A következő, tulajdonképpen ezt most már el is mondtam, a nyolcadik, amikor szószoros értelmében elvakultak leszünk. És ezt a hitnek valami nemes formájának tartjuk, de az elvakultság, a sötétség egy sajátos formája. A következő, a kilencedik, na erről nem esik jól beszélnem, de kétségkívül, amikor elmúltam 50, elkezdtem már nem jól látni. Most is így van, már közelre, hát ez már nem az igazi. És elmentem az orvoshoz, és kérdeztem, hogy ez mi? Én eddig jól láttam. És az orvos kedvesen rám nézett, és azt mondta, öreg szeműség. És hát úgy jól esett volna kikérni magamnak, de kétségkívül azóta megbarátkoztam ezzel a gondolattal, hogy ez öreg szeműség. És megint csak átvitt értelemben egy kutatás jutott eszembe, hogy de jó lenne azt gondolni, hogy aki a hitnek a világosságára igent mondott, ahogy öregszünk és idősödünk, a hitben mindig egyre jobban elmélyülünk, és egyre inkább bölcsé válunk. A kutatások ezt nem igazolják. Sajnos, így mondom, a kutatások azt igazolják, hogy nagyon sokaknál, idősebbeknél létrejön az öregszeműség. Tehát nem egyre mélyebb hitűvé és egyre bölcsebbé leszünk, ahogy megy előre az idő, hanem inkább csak beszűkülté. És az nem ugyanaz. És ezt nevezhetjük átvitt értelemben öreg szeműségnek. Azután a következő, hogy a Szentírásban is megjelenik, az a tizedik, hogy Emmauszi tanítványok találkoznak Jézussal, de valami hályog, féle van a szemükön, és nem ismerik föl. Kétségkívül a nem jólátásnak, a sötétségnek van ez a formája, hogy valami hályog, féle ellehetetleníti bennünk, hogy fölismerjük Isten jelenlétét a világban. És ez okoz valamiféle sötétséget bennünk. Azután a tizenegyedik, hogy olyan is lehet, hogy mi magunk lekapcsoljuk a lámpát. Hogy egész tudatosan fogjuk, és azt mondjuk, na itt most legyen sötét. Az ember ezt meg tudja tenni, és akkor sötét lesz. Azután a tizenkettő, hogy az ember próbálhat úgy sötétséget csinálni, hogy elbújik. Hogy senki ne lássa őt. Most nézzétek el, hogy én ezt most egy szent beszédben mondom, de amióta készülök erre a beszédre, azóta van bennem egy élményem sok évvel ezelőttől, egy karikatúra. És a karikatúra azt ábrázolja, hogy van egy bokros fás terület, és a bokros fás területnek az egyik részén ott van egy emberi csontváz. És az aláírás a következő. A tavalyi bujócska győztese. Hát ha bizonyos szempontból ezt a mai evangéliumot egy karikatúrába kellene ábrázolnom, ez lenne az. Hogy az ember naívul azt hiszi, hogy el tud bújni, hogy el tud rejtőzni, hogy érdemes sötétet csinálnia, hogy érdemes a vakságnak, a sötétségnek sokféle formáját akarva, akaratlanul, tudva, tudatlanul választania, mert talán úgy az élet majd nem fáj annyira, vagy talán majd akkor nem kell látni valamit, ami van, vagy valakit, aki van, beleértve önmagát is. De nem az történik, hogy az ember ügyesen akkor elbújt, hanem hogy elveszett. És az nem ugyanaz. És így szeretnék most váltani ebben a beszédben, hogy most akkor hagyjuk már a sötétséget, mert elég. És ahogy azt mondjuk, hogy elég, egyszer csak elénk áll Jézusnak a szava, aki azt mondja, hogy legyen, hogy azt akarom, hogy örök élete legyen, hogy éljen. És ez olyan gyönyörű, hogyha ki kellene emelnem a mai evangélium számomra legcsodásabb szavát, akkor az ez a mondat, és ebben a mondatban ez a szó, hogy örök életük legyen. Ugye mindig oda tesszük a hangsúlyt, tehát örök élet. És itt azt mondja Jézus, hogy legyen. És ez alatt a következőt értem, és erről szeretnék akkor most szólni, hogy mit jelent ez számunkra. Ez azt jelenti, hogy amikor a sötétség bizonyos formáit választjuk, akkor valami olyasmi történik, hogy erőt vet rajtunk a kísértés, a szorongás, vagy a félelem, az aggodalom, vagy a kétségbeesés, amit egyszerűen így mondhatnék. Miért választja az ember a sötétet? Mert valami rosszal kapcsolatban, amit tett, vagy tapasztalt, vagy veletettek, azt gondolja, hogy nincs tovább. Hogy az az örök. Hogy az a maradandó, és az a végérvényes, az a rossz. És a másik aggodalmunk, félelmünk, szorongásunk, rettenetünk és kétségbeesésünk, hogy valami jó, amit hát valamikor fölismertük, vagy vágytuk, vagy akartuk, vagy reméltük, hogy az a jó már nem lesz soha többé. Hogy vége. Hogy valami jó végérvényesen véget ér, valami olyan jó, ami nélkül nem akarunk élni. Így foglalnám össze azt a félelmet, szorongást, aggodalmat és kétségbeesést, hogy az ember miért választja sokszor a sötétet. Ezt úgy is mondhatnám, az ember választja a sötétet azért, mert egyszer csak letarolta őt a bűn, a saját bűnöm például, de nem látok tovább, és azt gondolom, hogy itt a vége. Úgy szeretem a gyerekeket, hogy a gyerekek mennek a felnőtthöz, és mindig és újból tudják ezt kérdezni, hogy és mi van utána, és aztán mi lesz? És akkor mondja a felnőtt, hogy aztán az lesz, és aztán mi lesz? És hogy valahogy a szó legnemesebb értelmében a gyermeki részünknek ez a szabad önfelett hite, ahogy aztán már a felnőtt, akiben élő ez az eleven gyerek, azt tudja mondani, hogy és aztán mi lesz. Itt a bűn, de nem ezzel van vége, aztán mi lesz. És ezért a hitünk ebből a szempontból azt jelenti, nagyon is merjük látni a saját bűnünket is, a sötétet, a mocskot, és mind látjuk, de tudjuk, hogy nem csak bűn van, hanem megbocsájtott bűn is, hogy az van utána. Nem csak a bűnt ismerjük, hanem azt a bűnt, aminek okán utána valaki bocsánatot kért, hogy mi ezt a bűnt is ismerjük. Tehát nem tagadjuk a bűnt, hanem tudjuk, hogy a bűn után van valami. Hogy nem csak a sötétet ismerjük, és rettegünk tőle, vagy éppen azt gondoljuk, talán majd abban menekülhetünk meg, hanem ismerjük azt a sötétet, amire egyszer csak azután majd valami világosság virrad. Hogy nem csak a betegséget ismerjük, a szónak valódi és átvitt értelmében, testnek és a léleknek valami nyomorúságát, hanem azt a betegséget és azt a nyomorúságot is ismerjük, amire egyszer csak valami gyógyulás és valami irgalom érkezik. Vagyis amikor a hitünkről beszélünk, ami ebben az evangéliumban olyan hangsúlyossá lesz, ez a hit azt jelenti most a világosság, sötétség összefüggésében, hogy tudjuk, hogy van utána. Hogy tudjuk és látjuk, hogy van tovább. És ezt még pontosabban akarnám mondani, így mondanám. Olyan érdekes, hogy azt mondjuk, hogy jaj, hát az ember hisz Istenben, mert hát, ahogy a világban ez elhangzik, hát, hogy nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs, mondják sokan. Tehát bizonytalan, hogy van-e, vagy nincs. Nem bizonytalan, hogy föltámadt, vagy nem. Ez a hit, amiről itt szó van, nem arra irányul, hogy valami, ami bizonytalan, arra mi azt mondjuk, hogy de biztos, hogy van. Épp fordítva, hogy az ember a saját bizonytalanságát ismeri föl. Hogy ez az ember a saját sötétségét ismeri föl, esendőségét, korlátoltságát, szűklátókörűségét és vakságát ismeri föl, és ezért az ember azt mondja, kétség kívül Isten van, de nem mindig látom. Hogy a jó, aminek az elvesztésétől félek, van, csak éppen most küzdenem kell érte. Hogy a szép, az igaz, van, csak néha nem látom megvalósulni. Tehát ettől kétségbe is tudok akár esni. Tehát, hogy a hit nem arra vonatkozik, hogy arra irányul, ami vagy van, vagy nincs, tehát ami bizonytalan, pont fordítva. Hogy az ember belátja, hogy itt hitre lesz szükség ahhoz, hogy valaminek a valóságát tudjuk és merjük látni és állítani, amit nem mindig látunk. Amiben mi magunk el tudunk bizonytalanodni. Mint hogy az ember bekerül a sötétbe, és úgy, hogy most a végképp elveszünk. De aztán jön a hajnal. Most akkor elérkeztem a beszédnek a végére. Mi a mi reményünk? A reményünk az, hogy a lélek résein átragyog Isten világossága. Ahogy fölnézünk az égboltra, abban a hatalmas ránkboruló sötétségben is az a picike kis fény elég ahhoz, hogy elevenen tartsa bennünk annak a tudatát, és ezt nevezhetjük hitnek, hogy van világosság. Hogy van. És hogy az óriási lehetőségünk az, hogy döntünk-e mellett a világosság mellett. Lesz, ami lesz. Mert tudjuk, hogy van tovább, és van utána. Akár mekkora is a betegség, a fájdalom, a szenvedés, a sötétség, a bűn, a megpróbáltatás, és a többi. És ezért most eljutok itt a záró gondolatig, hogy tehát akkor fölismerem azt, hogy nem az a bizonytalan, hogy Isten van-e vagy nincs. Én vagyok bizonytalan. És ezért szorulok rá a világosságra. És annak a tudatára, hogy a sötétségben is tudom, hogy a világosság létezik. És Isten pedig Jézus által ebben a mai evangéliumi történetben azt mondja, tudom, hogy megpróbáltok elbújni a sötétben, a valóságnak részeit ne lássátok, de én azt üzenem nektek, hogy azt akarom, hogy ti tudjátok, nem csak élet van, hanem örök élet. Hogy ti tudjátok, hogy van élet, és van tovább, és van utána, úgy hívjuk örök élet. És hogy Jézus elénk áll, és azt mondja, hogy mindenképpen van élet, és mindenképpen van tovább. És én azt akarom, hogy legyél. És ez olyan gyönyörű, mert egyszer csak ebben fölismerjük azt, hogy mennyi erőfeszítésünk van arra nézve, hogy valakivé legyünk, valakivé és legyünk, és az ember el tudja véteni az utat, és miközben valakivé akar lenni, aközben a sötétség tréfát űz velünk, és végül nem valakivé leszünk, válunk, hanem csak valamivé. Éppen gazdaggá, sikeressé vagy híressé, ilyenné, olyanná, amolyanná, főnökké, elismerté. Hagyjuk is a sort, hogy az ember legmélyebb vágyai között az van, hogy valakiként legyen. És a mai evangéliumban Jézus azt mondja, ne akarjatok csak valamivé lenni, az kevés nektek. Akarjatok valakivé válni, lenni és maradni. És az én válaszom a ti vágyatokra az, hogy akarom, hogy örök életetek legyen.